Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A minap az Alsógödi vasútállomáson átcsalogva láttam egy rönköket szállító tehervonatot. Nem tudom, honnan jöhetett a fél erdőnyinek tűnő nyersfa, azt végképp nem, hogy hova mehetett. Talán Szlovákia volt a láncfűrészek forrása, de az is meg lehet, hogy a Börzsöny. Ha utóbbi, akkor azt soha nem fogjuk megtudni, mert júniusban az országgyűlés úgy módosította az erdőtörvényt, hogy az addig védettséget élvező erdőterületeken is engedélyezi a tarvágást. Ezzel a jogosultsággal az erdészetek akár teljesen lekopaszthatnak hegyoldalakat. Erről nemrég miskolci kollégákkal beszélgettem, akik attól tartanak, hogy szép csendben akár az egész Büki erdőséget le lehet tarolni, méghozzá már megint a háborús vészhelyzetre való bevált hivatkozással. Ami pontosan azt jelenti, hogy senki senkinek nem tartozik magyarázattal. Ha azt mondom, hogy háború van akárhol is, akkor erre hivatkozva ki lehet írtani akár egy teljes erdőséget is. Itthon. Ismét a Borsod 24-nél dolgozó kiváló újságírókat idézem, a törvénymódosítás ellen tiltakozott a WWF Magyarország, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és az erdész szakma képviselőiből álló ProSilva Hungária Egyesület is. 47 ezer tiltakozó aláírás gyűjtöttek, de a fideszes többség megszavazta a törvénymódosítást. Megpróbáltak információkat szerezni az erdőgazdaságokból, számos illetékestől, akik szokás szerint a fülük botját sem mozdították. Így hát aztán senki nem kérheti számon rajtuk, ha mondjuk letarolnának egy nemzeti parkot, mert háborús időkben ez a haza érdeke. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet Szabó Attila alkotását a romániai tarvágásokról és az ottani famafiáról. Ott azzal indokolták az elkövetők tetteiket, hogy ők is szeretnének ugyanolyan jól élni, mint a nyugat-európaiak, így nincs mese, azt kell eladniuk, amiük van. Például az erdőiket darabra, forgácsra. És ha valaki ellenáll, annak vége. Veszélyesebb civil aktivistának lenni egy romániai erdőben, mint haditudósítónak a fronton, mondta az egyik környezetvédő, akinek az autóját is darabokra törte az egyik felbőszült fatolvaj. Vagy talán nem is tolvaj, csak egy államilag támogatott oligarha. Ez a romániai probléma Magyarországon nem fordulhat elő. Ugyanis itt nincs már illegális tarvágás. Aki be van kötve az államilag védett berkekbe, az azt csinál, amit akar. Hazaviheti az ország tüdejét, hogy hokkedlit faragjon belőle. Esetleg fogpiszkálót, ahogy azt a vicc mondja. Vagy fűteni a 60 pusztai közkeletű nevén puszta versailles birtok útjait, amelyeket, ahogy azt Hadházi Ákostól megtudtuk, fűtőszállakkal béleltek, hogy télen ne kelljen havat lapátolni róluk. Ez egyébként túlzott óvatosság volt, alig ha lesz itt már hó. Kisvártatlan nyugodtan surranhatunk már mezitlában lerabolt, természetes élőhelyeket tönkretett magyar nersivatagban. Többségünk mezitláb, kisebbségünk több milliós gyémántokkal ékesített strandpapucsban, vagy kézzel varrott bőrcipőben, optimális esetben rablánccal ékesített surranóban.
Útszélen.
A csobánkai tanoda 2012-ben indult azzal a céllal, hogy a helyi gyerekeknek fejlesztő és tanulás segítő foglalkozásokat biztosítson. Három évvel később a lakossággal közösen megalapították a Csodaműhely Egyesületet, amely a tanodás gyerekek családjait is támogatja. Most már saját házuk is van, és sok minden mellett dolgoznak azon is, hogy lemérjék, mire jutottak eddig. Akiket sorrendben hallani fognak most. Sásdi Mária jogász, az egyesület önkéntese. Bak Téva művészet terapeuta, Kun László önkéntes, amúgy önkormányzati képviselő, Toldiné Várhegyi Szilvia szülő, emellett az egyesület irodavezetője, Bakó Boglárka antropológus, tudományos kutató, az egész történet megálmodója, és Bacsa Judit koragyerekkori fejlesztő. Szóval ismerkedjenek meg a csapattal.
Dr. Sásdi Mária vagyok.
És mi cél futtál?
Ez egy jogi diploma, 4 gyerekem van, és meghalt a férjem, a gyerekeim kirepültek, és szerettem volna gyerekekkel foglalkozni megint, és igazából a szociológus fiam talált erre a tanodára, akkor alakultak meg egy éve, Bugiék, és akkor Szentendrén élek, és nagyon jó volt ez helyileg is, meg az is, amit csináltak, hogy jöhetek ide, és egy kicsit pótolom a hiányzó családot.
És itt ragadtál?
Itt. Igen.
Látom, hogy ez nem is vitás. Mindjárt visszatérünk.
Én Bak Téva vagyok, művészetterapeuta, és hát körülbelül egy éve vagyok itt az egyesületnél, engem, hogyha a kérdésedre válaszolok, milyen szél fújt ide? Hát az, hogy gyerekekkel is szerettem volna foglalkozni a felnőttek mellett, mint művészetterapeuta, és annyira jól érzem itt magam, és olyan jó csapatra, közegre találtam, hogy ez itt tart.
Gondolom, hogy művészetterapeutaként van más munkád is.
Most csak ez.
Ez
a fókusz, igen.
És ez egy önkéntes munka?
Itt igen. Itt önkéntes munka.
Az önkéntességről egyébként mit gondolsz? Tehát, hogy egy csomó ember azt mondja, hogy jaj, nekem nincs erre időm, meg egy csomó ember azt mondja, hogy enélkül nem tudnék élni. Szóval, hogy...
Én a másodikhoz tartozok, hogy nekem nagyon fontos az, hogy támogassuk azokat az embereket vagy gyerekeket, akik nem feltétlenül tehetik meg, hogy fizessenek azért, hogy mentális szolgáltatást kapjanak.
Jellemzően nem engedhetik meg maguknak, gondolom. Itt.
Így van, igen.
Laci?
Kun László vagyok, én helyi apuka. És amikor ide költöztünk, akkor indult újra itt az iskola, és a lányom akkor lett itt. Van egy nagyon különleges pillangócsoport nevű hely az iskolában, ahol a félig már iskolás, félig még óvodás gyerekek lehettek, és ott láttam, hogy az iskolában, meg ebben a csoportban mennyi mindent megtesznek a pedagógusok, hogy ezek a gyerekek boldogságban nőjenek föl. Úgyhogy én akkor elkezdtem, ahol tudtam segíteni a óvodát, iskolát. Egyszer egy Facebook hirdetés jött velem szembe, hogy hát van itt egy tanoda, és hogy önkénteseket keresnek. És én egyébként nem is tudtam erről a tanodáról akkor, úgyhogy hát azonnal jelentkeztem, és nagyon meglepődtem, hogy micsoda munka folyik itt is, és hogy milyen sok gyerekkel foglalkoznak. Egyértelmű volt, hogy itt önkéntes leszek. Vállaltam a legnehezebb, vagyis hát szerintem legnehezebb gyerektípust, a kamasz fiúkat. Hát talán ott tudok a legtöbbet segíteni így férfiként. Most éppen a foci csapatot hát folytatjuk, indítjuk újra jobban be, meg szeretném, hogyha itt a településen minél többen megismernék a tanodát, és látnák, hogy micsoda munka folyik itt.
És egyébként mit csinálsz, amikor nem ezt csinálod?
Cégeknek segítek pénzt szerezni.
Gondolom, hogy itt is elkül a segítséget.
Igen, csak ez egy kicsit más típus, vagyis hát ez nagyon más típus. Én ugye a profit szektorban dolgozom, és ott én azt számolom ki, hogy fog visszajönni a pénz. Itt meg ez nagyon nehéz.
Én ki tudnám.
Igen, egyébként ezt szoktam mondani, hogy amikor ilyen szociális kérdések vannak, akkor egyébként kockás papírról le lehetne vezetni, hogy mindenkinek miért jó, hogy szinte az összes forrást, hogyha ebbe tesszük bele, tényleg egy kis füzetes kockás papíron kijönne, hogy ez mindenkinek miért jó, csak valahogy ezt nehéz átütni. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt a forrásszerzés az kicsit máshogy működik, vagyis hát nagyon máshogy működik, mint amivel én foglalkozom egyébként a civil szférában.
És a gyerekekkel mit csinálsz a focin kívül?
Félúton vagyok, ugye itt vannak nagyon komoly szakképzett pedagógusok, akik egy nagyon komoly szaktudással foglalkoznak a gyerekekkel. Én meg próbálok mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat itt ezek a kamasrácok is, és szívesen jöjjenek ide, és néha én mutatom meg nekik, hogy hol a határ bizonyos dolgokban, talán ezzel tudok segíteni.
Mennyi időt viszel egyébként ez? Értem, hogy az elvisz az nem jó kifejezés, de mennyi idő van erre, mennyi időben vagy te itt?
Pénteken délután vállaltam 2 órát, és ezt visszük, ezt tartjuk.
Asa nem lenne ez a foglalkozás, a gyerekek hiányolnának, hogy érzed?
Vannak srácok, akik amúgy foglalkozáson kívül is hívnak, meg szeretnének találkozni, játszani, úgyhogy azt gondolom, hogy igen.
A saját környezetedben vannak-e olyan emberek, akik önkéntes munkát végeznek, vagy esetleg szoktad a profit szférában javasolni azt, hogy hát ilyen lehetőségek is vannak?
Vannak olyan ismerőseim, akik itt Csobánkán is nagyon sokan, nagyon komoly civil élet van egyébként Csobánkán. A munkám során erről nem nagyon esik szó.
Csak azért gondoltam, mert találkoztam már olyannal a profit szférában, hogy például csapatépítő tréningekként elmentek mondjuk épületeket felhúzni, vagy ehhez hasonlókat csinálni.
Hát igen, mindig szoktam mondani, hogy én minden héten veszek lottót azért, hogyha megnyerem, akkor azonnal elkezdődik itt a helyi tanyának az építkezése, és ott például ezt már egyébként a bátyám ilyennel foglalkozik, és már vele is beszéltünk erről, hogy hát ezt nagyon szépen össze lehetne kötni. Tehát, hogy azok az emberek, akik ritkán találkoznak fizikai valóságában, állatokkal, földdel, emberi kapcsolatokkal sem mindig úgy, ahogy azt kéne, azokat nagyon szépen össze lehetne ezzel kapcsolni.
Szociális farma neve.
Tényleg mindig nézem a lottószámokat, hogy akkor indulhat-e ez a projekt?
Művészetterápia mit hoz a gyerekeknek? Tehát mondjuk nagyon laikus kérdés lesz, az a gyerek, aki nem részesül művészetterápiában, az mivel marad szegényebb, aki kapja, az mivel lesz gazdagabb, illetve hogy kiknek van különösképpen szükségük erre?
Azt gondolom, hogy mindenki. Mindenkinek jól jön egy művészetterápiás hatású alkotás, ugyanis maga az alkotás, az terápiás hatású. Amikor rajzolunk, vagy ha csak arra gondolunk vissza, hogy iskolás korunkba firkálunk a füzetünkbe, vagy a könyvünkbe.
Unalmas értekezleteken.
Vagy szorongás is elhat mögötte. Igen, így van. Vagy az, hogy unalmas, és nem köti le a tanító, vagy a tanár, vagy az anyag a gyereket. Tehát ilyenkor valamihez így akaratlan a gyerekek hozzányúlnak. És ez a firka. A művészetterápia az tulajdonképpen abban segít, hogy szorongásokat old fel, a depresszió kezelésére is jó, a traumák feldolgozására, az önismeret mélyítésére, az önbizalom növelésére, vagy akár csak az érzelmi egyensúly megtalálására.
És akkor így nézzetek a gyerekeket, és kitaláljátok azt, hogy kinek milyen terápiára van szüksége, vagy vannak terápiás foglalkozások, ahova bevonjátok őket, szóval hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Igen, ez a terápia szó azért egy kicsit ijesztő tud lenni sokszor.
Ja, hát ez egy gyerek, reméljük nem érti.
A gyerekek szempontjából is nem értik, így van. Ezért mi inkább workshopokat, ilyen kreatív foglalkozásokat szoktunk tartani, amit nagyon szeretnek. Az első számú kreatív foglalkozás, amit nagyon szeretnek, az az üvegfestés. Tehát az, akárhányszor meglátnak az utcán, és mindig megkérdezik, mikor lesz üvegfestés, Éva néni. Aztán mindig biztatom őket, hogy jöjjenek, mert lesz. Illetve nagyon szeretnek agyagozni. Nagyon szeretnek különböző tematikájú, vagy jeles napra készülni. Mondjuk most a húsvétra készültünk, az anyák napjára is, és ilyenkor nagyon bele tudnak mélyülni. Hát a judó említette, amikor ide jöttem, és elkezdtük az első foglalkozásokat, hogy azt mondta, hogy ő például nem lát, hogy bizonyos gyerekek egy helybe tudnak ülni órákon keresztül. Tehát, hogy annyira leköti őket, hogy ott ragadnak, belemélyülnek, és feljönnek belőlük olyan érzések, olyan élmények, gondolatok, ami elindít egy beszélgetést.
Az önkifejezés nem eszköze, nem csak a képzőművészet mondjuk így, hanem a közben van egy beszélgetés is.
Így van, elindul egy beszélgetés, és nem beszélve arról, hogy szocioterápiás hatása van, hogyha a csoportban dolgozunk. És ez pedig egy nagyon jó társas készségek fejlesztésére is szolgál, a kommunikáció, az empátia, akkor a beilleszkedési problémák kezelésére, konfliktus kezelésre, és a közösségi érzés megerősítésére.
Plusz anyának tudnak ajándékot vinni.
Bizonyám, meg apának is.
És mi az, amivel foglalkozol itt a gyerekekkel?
Ugyanabban a pozícióban vagyok, amiben akkor kerültem, amikor ide jutottam, kapcsolatba kerültem Bogiékkal, és ez nekem bejött, és úgy gondolom a gyerekeknek is jó, mert akkor nem volt még ilyen széles skálája a mi tevékenységünknek. Elsősorban a gyerekeknek és a szülőknek is egyúttal a tanulásban segítünk, tehát minden héten egy napot arra szánok egy délutánt, hogy egy-egy gyerekkel egy órán keresztül azzal foglalkozunk, amire szüksége van az iskolában. Tehát sokszor leckét írunk, sokszor pótolunk, sokszor fölkészülünk egy dolgozatra. Van egy olyan mentoráltam, Szilvinek a lánya, Timi, aki most már középiskolás Szentendrén. Őt, hát nem elsőtől, de másodiktól én tanultam vele. Ez például egy nagyon jó példa arra, hogy végig lehet kísérni egy gyereket. Azon az úton, hogy ne álljon meg a nyolcadiknál, hanem vállaljon be egy tovább tanulást is.
Jellemzően ők kapnak egyébként az iskolába is olyan fajta korrepetelést, ami az esetleges hátrányaikat.
Kimondottan meg kellett tanulnom azt, hogy nem szabad belegebedni abba, hogy segítsek. Úgy kell elfogadni a gyereket, ahogy van, aztán majd a szülők, az iskola, meg én talán valamit előrébb tudunk vinni. Nekem az a legfontosabb, hogy itt is jól érezze magát, és itt legyen, és ha csak három feladatot oldunk meg, akkor három feladatot oldunk meg. Már egy párszor voltam ott úgy az iskolában, hogy láttam, hogy ez a pedagógus pont úgy igyekszik kicsit felzárkóztatni, ahogy én is igyekszem.
És az általános?
Nem. Egész biztos vagyok benne, hogy nem. Mert minden tanév kezdetén meg kell küzdjön a tanoda azzal, hogy az iskola belássa, hogy nem riválisai vagyunk, hanem vált válhoz vetve megpróbálunk adni a gyerekeknek velük, mert hogy nem akarják elengedni a gyerekeket ide tanodába. Hogy még délután is ott kéne legyenek. Amíg meg nem írta a leckéjét, maradjon ott.
De itt is meg tudja írni, nem?
Hát persze, de ezért mondom, és akkor rá kell hangolódjanak, és amikor ráhangolódtak, akkor mondjuk októberre, végre, akkor el tudjuk őket hozni.
Jó vagy matekból?
Nem. Nem voltam soha jó, úgyhogy én általában alsósokat kérek magamnak, mert a felsős matek meg fizika az nem megy, de pont Szilvi kislánya az, Timike, akinél én kipróbáltam azt a módszert, hogy mondta neki, mert hogy Mária nénén, én magánál akarok maradni felsőbe is. Hát mondom, drágám, rendben van, de akkor úgy figyelj matekórán, meg fizikán, hogy el tud nekem magyarázni, hogy meg tudjuk oldani a feladatot. És akkor Timi is egy kicsit beleállt ebbe.
Toldiné Várhegyi Szilvia vagyok, itt dolgozok a tanodában, és ugye van négy gyermekem, abból mind a négy a tanodás, kettő középiskolás, és a kettő meg általános iskolás, két fiú, két lány.
És minek készülnek a középiskolások, nagyobb lesznek?
A jövőre fognak ballagni, az egyiknek érettségizni fog, ő kitűnő tanuló, a másik meg cukrász lesz, és ő most készül még a jogsijára is.
És az, aki érettségizik és kitűnő tanuló, ő hova szeretne tovább menni?
Hát igen, most van egy ilyen csajcsoport, ahol már most jönnek az ötletek, meg itt a itteni munkatárs, meg önkéntesek így, majd jobban fókuszálnak rá ezzel, és hogy nem tudom. Igazándiból nagyon megy neki a történelem, meg minden, de még nem nagyon döntött, hogy mi legyen.
Jó, hát egy csomó gyerek ebben a korban még nem szokott hát dönteni, hanem így kitalálja, hogy kell egy kicsit még várni. És te miért döntöttél az egyesület mellett? Hmm. És mikor, és hogy?
Talán majdnem a kezdetektől, mint szülő velük voltam, aztán pont most jött ki egy Facebook emlék, hogy már 9 éve volt egy ilyen anyakör foglalkozás, ahol én ott ilyen, mint koordinátor voltam, egy ilyen mesét projekt, ami nagyon jó zárult le, és pont most megint kezdődött egy újabb anyakör, aminek is én vagyok a koordinátora, csak sokkal egyszerűbb így, mert már ugye egyet már sikeresen megcsináltam.
És amikor nem ezt csinálod, ott a Lila színű birodalmadban ott mit csinálsz?
Ott ilyen irodavezető vagyok, nagyon színes a munkakörüm, azt pont egyik nap vettük elő. Igazándiból irodai munkába ottan összes minden dokumentációk lefűzése, akkor a könyvelővel tárgyalás, a fizetések utalása, a különböző számlák utalása, adományozási szerződés, hát nagyon sokszínű, de ugye ez mellett még besegítek a tanoda életébe is, ott én vásárolok mondjuk egy héten egyszer-kétszer uzsonnát. Ha vannak közösségi napok, akkor a jelenlétem az mindig itt van, segítség. Az is. A legjobban nem szeretek, mikor valami elromlik, akkor én vagyok még ilyen karbantartó is, ami nem is értek, de tanulom. Ügyes vagyok már.
És hallom, hogy az Excel táblák zsonglőre vagy.
Hát igen, de most pont gondolkodtam, hogy megint csak el kell kezdjek egy kicsit fejleszteni magamat, mert annyi minden van, hogy már mindig minden újul.
És te minek szánnád a gyerekeidet egyébként?
Én nagyon látom, hogy egy ilyen feladatot simán ők is tudnának végezni, mert hát ugye tudom, hogy meg tudnám nekik tanítani.
És te mi szerettél volna lenni régebben?
Én Dajka.
Hát ez nem áll olyan messze, amit most csinálsz.
Hát nem, igen, mert van egy minden héten egy óvoda előkészítő csoportunk, ahol tényleg mint egy Dajka.
Bakó Boglárka vagyok, és a tulajdonképpen a tanodának vagyok az egyik alapítója. 12 évvel ezelőtt kezdtük el néhány lelkes önkéntessel ezt a munkát.
És onnan volt a kezdeti szikra?
Én kulturális antropológusként dolgoztam itt már 2006 óta a faluban, és 2012-ben egy évre beköltöztem itt a, mint egy antropológus terep munkára az egyik családnak a portájára, és akkor jöttek, hogy valami hasznomat kellett venni, és akkor jöttek kérni, hogy nem tudok-e segíteni. Konkrétan akkor egy érettségire kellett felkészítenem magyarból a házigazdámnak a lányát. Aztán jött egy, aztán kettő, aztán kiderült, hogy a helyi óvonéni, a Lovász Eszter, ő is foglalkozik azokkal az óvodásokkal, akik utána ment, mert fontosnak tartotta azt, és nem értette, hogy azok a gyerekek, akik az oviból teljesen jól kerülnek át az általános iskolába, így már az első fél évben problémák vannak velük. És akkor Eszter elkezdett ezekkel az elsős, másodikos gyerekekkel foglalkozni, és én akkor az akadémián dolgoztam a Kisebbségkutatóintézetben, és az ő témavezetője ott kollégám volt, és akkor ő egy nap behozta hozzám a Kállai Ernő, hogy na, itt van egy nő, ez ilyen neked való. És akkor elkezdtünk az Eszterrel beszélgetni, közben én kiköltöztem ide a faluba, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor még a művelődési házban kaptunk helyet, ott ha éppen nem volt foglalt a nagy terem, ha foglalt volt a folyosón, dolgoztunk a gyerekekkel, 13 gyerekünk volt abban az évben. Évvégén már láttuk, hogy ezt így nem tudjuk fönntartani, voltak önkénteseink, helyiek, nagyon sok helyi önkéntesünk volt, és láttuk, hogy ez így nem fog menni, mert kell egy hely. És akkor elkezdtem keresgélni a romológus kollégáim között, hogy valaki nem tud-e valamilyen alapítványt, aki tudna nekünk segíteni, és akkor a Csepp alapítvány állt mellénk, ez egy fiatal alapítvány volt akkor, egy fantasztikus vezetője volt Molnár Tamás, akinek volt egy ilyen jó mondata, mindig azt mondta, hogy ő egy üzletember, és ő a verseny híve. Nagyon-nagyon rosszul veszi az ki magát, és ő nagyon nem szereti azt, hogyha egy futóversenyen van olyan gyerek, aki az öltözőből indul. És hogy ő annyit segít, hogy minden gyerek a céltól induljon. És tényleg mellénk állt, az ő segítségükkel tudtunk egy épületet felújítani, amit aztán az önkormányzattól bérelhettünk, illetve lelakhattuk a felújítás költségeit. És akkor így indult el a tanoda. Évvégére már 30 gyerekünk lett a második évben, illetve csatlakozott hozzánk egy fantasztikus szociológus nő, Horlai Sári, aki a motorja volt akkor. Egy ilyen friss lendülettel állt be, nagyon jó adminisztratív érzékkel, és így megpördültötte az egész indulásunkat. 7 évig dolgoztunk csak önkéntes alapon, úgyhogy 7 év alatt akkorára nőtt a programcsomagunk. Elindultunk a tanodával, aztán ugye bejött a mesét, írás és olvasás, kompetencia fejlesztés kisgyerekes anyukáknak, utána elindult a felnőtt képzés, és akkorára nőtt a programcsomag, hogy egyszer nem tudtuk munka mellett csinálni. Én akkor az ELTE-n tanítottam a kulturális antropológia tanszéken, és akkor döntöttünk úgy, hogy veszünk egy nagy lélegzetet, és átjövünk mindannyian ide, és megpróbáljuk megteremteni a munkahelyeit is ennek a akkora már komplex színű csomagnak. Tanoda pályázatot adtunk be abban az évben, amit meg is nyertünk, ami hát éppen egy alapműködésre volt elegendő, és akkor elkezdtünk pályázni, hogy a programokat, hogy a nyári táborokra legyen pénzünk. Elképesztő hatalmas munka volt, a gyerekek száma nőtt, ugye a gyerek mellett ott volt az anyakörünk 15 anyukával, kisgyerekekkel, ott volt a felnőtt képzésünk, amiben 2 év alatt 52 felnőtt végzett, azt egy két állami programmal.
Úgy értem, 8 osztályt?
2 része volt a 8 osztály, be lehetett fejezni, azt teljesen mit csináltuk, és akkor volt egy általános és vegyi áru eladói képzés.
Igen, mert néztem a holatokon, hogy milyen sok eladót képeztetek, meg talán egy-két ilyen targoncást.
Igen, targoncást és OKI programon keresztül képeztük őket, és amíg ők tanultak, ez 3 hónapos képzés volt, ez különben egy nagyon-nagyon jó módszere arra, hogy egy hátrányos helyzetű családból származó ember szakmához juthasson. A 3 hónap az pontosan jól megszervezhető az ő életükbe. És előtte volt egy felmérésünk, hogy mikor tudnak tanulni, hogy mennyi időt tudnak a tanulásra szállni, úgyhogy nálunk az órák azok 8 óra 20 és 12 óra 50 között voltak, mert hogy addig leadják a gyerekeket, vissza is érnek az iskolából, zömében nők dolgoztak, vagy nők tanultak nálunk, és utána meg már menni kell a gyerekekért, főzni kell, háztartás ott van. És amíg ők tanultak, mi jártuk itt a mikrorégiót, és kerestük a munkahelyeket, hogy melyek azok a munkahelyek, ahol mentoráltan fogadnak romákat. Mert pontosan tudtuk azt, hogy első körben nagyon sokan lemorzsolódnak akkor, amikor látják, hogy ki van írva egy munka, oda mennek, meglátják őket, és akkor azt mondják, hogy az a munkahelybe telt, vagy már elfoglalták úgy, hogy tudják, hogy nem. És mi elmentünk ezekre itt, Pomáz környékén, Szentendre, és nagyon sok helyen volt, ahol azt mondták, hogy nem szeretnének romákkal együtt dolgozni. Volt olyan nagyobb vállalat is, ahol azt mondták, hogy nem foglalkoztatnak, mert hogy akkor elpártolna tőlük a vásárlóközönségük. És volt, ahol nyitottak voltak. És akkor ezekre a munkahelyekre helyeztük el őket, nem helyeztük el, ajánlottuk fel nekik, hogy itt el tudják kezdeni. Sokan bennmaradtak. Első körben végigkövettük, egy éves követése volt a programnak, ami amúgy nem is működött volna akkor, és nem lett volna ennyire flottul kitalálva, ha a Badur alapítvány, egy angol alapítvány nem áll a munkánk mögé. Velük nem csak az, hogy finanszírozták az ott dolgozó munkatársak fizetésének egy részét, hanem közösen dolgoztuk ki a Badur alapítvánnyal a programot. Valami egészen elképesztő volt egy pályázatot beadni, amire azt mondták, hogy nagyon jó, de akkor kezdjetek rá logikai tervet összeállítani, nézzétek meg a rizikófaktorokat, a kiesési lehetőséget.
Külön szakma.
Igen, és mi is velük együtt tanultuk ezt meg. És akkor mindig mondtuk nekik utána, hogy hát amikor már 5-5-ször adták vissza, azért akkor már mindent mondtam én is, hogy na ez nem igaz, hogy már megint, most még mi az ördögöt kell rajta átdolgozni. De utólag azt mondom, hogy hihetetlen hasznos volt. Rengeteget tanultunk mi magunk is, és volt a programnak egy másfél-két éves utánkövetése, tehát másfél év után, két év után néztük, hogy hol tartanak, akik benne voltak a programban. Nagyon hasznos volt. Nagyon-nagyon jó program volt, imádtuk. Az általános iskolás az pedig, tényleg úgy képzeljétek el, amikor munka mellett, 40 évesen, 50 évesen nekiáll egy felnőtt, 5 osztálya van, 6 osztálya van, hogy elvégezze összevontan egy év alatt 2 osztályt. Azért, mert van álma. Volt egy olyan tanítványunk, aki ápoló akart lenni. Összesen 6 osztálya volt. És 2 évig járt igazán hozzánk, hogy ezt megszerezze a 8 osztályt, amivel elmehet segédápolónak, és most nem olyan rég megint beszéltünk, nekem most kicsit kikerült a látóteremből, és így mondta, fölhívott, és mondta, hogy ápolóként dolgozom. És 54 éves. És ez csoda.
Egyszer valahol olvastam különben, hogy a 8 osztály elvégzésére a legjobb motiváló tényező a jogosítvány megszerzésének
a férfiaknál egyértelmű. Azok a férfiak, akik nagyon nagy számba csatlakoztak, ön férfiak, szinte többen voltak, mint nők, mindenkinél. Nincs jogosítvány 8 osztály nélkül. De hozzá kell tenni, hogy azok a felnőttek, akiken időnként, még rajtunk is nyom nélkül megy át időnként az iskolarendszer, de hogy náluk tényleg sok éve nem tanultak, akkor sem voltak sikeresek, valójában nem sok pozitív élmény kapcsolódott az iskolához. És munka mellett délután este 6-tól jön úgy be, hogy ő büszke arra, hogy tanul. Szóval le a kalappal előttük. Hogy volt olyan tanítványunk, aki este a konyha sarkába elemlámpával tanult, mert egy szobájuk volt, és a férje hajnalban kell. És akkor kérdeztem, hogy hogy tanultál tegnap? És mondta, hát ott, ha oda behúzódom, akkor ott tudok. Volt olyan tanítványunk, ez az egyik legcsodásabb történet, nagyon-nagyon szeretem, aki amikor József Attilát tanultuk, akkor azt mondta, hogy hát, ez rólam szól, az a vers, hogy nincsen apám sem, anyám sem, Istenem se, hazám. Ezt nekem írták, ezt a verset. És elment, amikor egyszer munka ősz, kukásként dolgozott, ilyen szemétszedőként, mármint a gépen, és elment munka után a kocsmába meginni egy sört, és mesélte nekem másnap, hogy én ott elmondtam ott a testvéreinek ezt a verset, és hogy mekkora hatása volt, és többen mondták, hogy igen. És elmentünk vizsgázni, tényleg úgy elmenni vizsgázni, hogy 20 éve nem tanult, és soha nem volt ilyen helyzetben. Elmentünk vele vizsgázni, nagyon-nagyon jó a jezsuita lehetőségek iskolájába tudtuk vizsgáztatni őket, mi nem vagyunk vizsgaközpont, és megengedtük, hogy beüljünk velük, hogyha bármi van, ott legyünk neki. És akkor beültünk, és mit ad Isten, kihúzta József Attilát.
Az élethez kell a szerencse.
Igen. És így rám nézett, és mondta, hogy ez ki. Mert hogy annyira izgult, hogy teljesen leblokkolt. És ugye nagyon nem lehetett súgni, de mondták, hogy rávezető kérdést fel lehet tenni. És akkor más nem jutott eszembe, mondtam, hogy tudod, az a férfi, akinek a versét a kocsmában mondtad. És akkor rám nézett, vizsgáztató, és azt mondta, hogy Ha azt nem mondja, hogy ez az ember a kocsmában József Attilát szavas, mondtuk, hogy de igen. És mondta, hogy ja! És onnantól, mint aki leesett, kész, folyamatosan, tehát nagyon megtanulta, nagyon tudta, és ötösre vizsgázott magyarból.
Az imént valami megütötte a fülemet egy pár perccel ezelőtt, hogy azt mondtad, hogy kerestetek munkát az embereknek. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem alkalmaznak romákat. Ezt be is vallják?
Nekünk elmondták. Ott akkor, mert én azt gondolom, hogy nem volt lehetőség, tehát mi mentünk a programmal, elmondtuk, láttuk, hogy van kiírva munka, és akkor végül is feketén-fehéren elmondtuk nekik, hogy kiteregettük a lapjainkat, hátrányos helyzetű roma emberekkel dolgozunk, mentoráltan kerülnek be, bármi van, mi mindig ott vagyunk, fel lehet hívni, segítünk, ha munkahelyi probléma, tudják-e így vállalni. És akkor igen, volt egy olyan vegyi árukat, most nem nevesítem, áruló lánc, ahol azt mondták, hogy hát tőle jöhetne, de ebbe a boltba jobbára fővárosi középosztálybeliek jönnek, ha itt egy roma a pénztárosnak menthetett volna, itt egy roma a pénztáros, akkor ők attól félnek, hogy. Borzasztó volt különben ezzel szembesülni, ezzel a mondjuk úgy hétköznapi rasszizmussal. Mi, akik nem ebben nőttünk fel, mi nem kerülünk ilyen szituációba. Tehát nekem is az elsőnél a pumpa fölment bennem, és akkor írtatlan idegesen, emelt hangon kioktattam. És akkor utána volt egy beszélgető körünk ezekkel a nőkkel, volt egy pszichológus segítségünk, lehetett így beszélni, és akkor én ezzel a nővel, ezzel a pszichológus nővel beszéltem, és mondtam, hogy én ezt nem tudom, én nem tudom ezt kezelni. Ne roncsak a helyzeten, ne üvöltsem le a fejét. Mit tudok én tenni abban? És nagyon hasznos volt például, amit elírom, mondta, hogy hát nem kell velük foglalkozni, könnyű azt mondani. Én, aki ugye egész magas végzettséggel rendelkezem, én nem kerültem ilyen helyzetbe. Mit tesz az ember ebben a helyzetben, ebben a szituációban? És nekem is meg kellett tenni, hogy jó, ő így, nekem most nem tisztem. Azt, hogy elmondjuk, elmondtam azért, hogy a gyűlöletbeszédről, amit gondoltam, elmondtam a rasszizmusról, amit gondoltam, de attól neki nem lesz munkája. És ennek a projektünknek nem az volt a célja, hogy érzékenyítsük a többségi társadalmat, hanem hogy munkát szerezzünk azoknak az embereknek, akiket eladónak képeztünk ki. És nagyon érdekes volt különben, mert tehát ők ezzel naponta szembe tudnak találkozni. Sokan, van, aki nem, van, akinél igen. Szembe találkozhatnak ezzel, különböző stratégiákkal viszonyulnak ehhoz, amikor egyfajta ilyen rasszista beszédbe belekerülnek. Mindenkinek más módszere van. Az én kutatásom egy része erről szólt, valójában a könyvem egy fejezete is erről szól, hogy milyen stratégiákkal tudnak élni a roma emberek olyan munkahelyeken, ahol cigányoznak. És nagyon, nagyon sokszínű, nagyon változatosan tudják ezt kezelni. Nekünk meg kellett tanulnunk. És igen, volt, ahova aztán nem mentünk vissza többet, mert nem láttuk értelmét. Az, hogy nekik van egy szakmai papírjuk, ez nem azt jelenti, hogy ez a papír most, akkor ők egy munkahelyen élik le az életüket itt. Sokan váltanak munkát, hanem az, hogy mindig ott van a lehetőség, és ők ezt tudják. Hogy megvan a lehetőségük, megvan a stratégiájuk arra, megvan az érzése annak, hogy ő nem kéri a munkát, hanem jelentkezik egy munkahelyre. Volt egy képzésünk arról, hogy hogy adjunk be egy önéletrajzot, hogy tudunk egy ilyet elkészíteni, hogyha bemegyünk egy munkahelyre a munkahelyi riporton, hogy tudjuk magunkat eladni. Ezek nagyon-nagyon fontos stratégiák, és a gyerekeinknek is, a tanodás gyerekeinknek is. Nyolcadikban például volt egy önkéntesünk, Ildikó néni, aki mindig tartott egy felvételi beszélgetés felkészítőt. Hogyha bemész oda, ha beszélned kell magadról, hogy ezt mindenhol meg kell tanulnunk, hogy hogy tudjuk eladni magunkat. És legyenek, és ők büszkék arra. Soha nem felejtem el, amikor megvett nálunk nem volt lemorzsolódás. Nagyon erős mentorrendszer volt a felnőtt képzésben, nem volt lemorzsolódás. És amikor mindenkinek meglett a diplomája, de még a vizsgán is ott voltunk, tényleg, tehát fantasztikusak voltak ezek az emberek, akik angolul kellett elkísérni, soha nem tanultak angolul, hát nem lehet 3 hónap alatt megtanulni angolul, tehát volt 5 mondat. Köszönni tudott, és megkérdezte, hogy tud-e segíteni, és ki tudta, és el tudta vezetni a polchoz, teljesen értelmetlen része volt ez a vizsgának, de nem baj. És utána, amikor mindenkinek meg lett a diplomája, az első csoportunknak, akkor a Plandicson volt egy buli. Mindenki pesgőt hoztak, megünnepelték.
Mi az a Plandics?
A Plandics, a Plandics tér, itt, ahol a helyi cigányok laknak, ennek a térnek a közelébe, itt fordul meg a plusz. És ott azon a téren, és ott olyan öröm volt, volt olyan tanítványunk, soha nem felejtem el, másnap mentünk valamiért egész másért hozzá látogatóba, és festette a lakását, de annak a nőnek a járása megváltozott. Az a büszkeség, hogy ő neki van papírja, ő egy képzett általános. Ez nagyon sokat ad mindenkinek, mindenkorban.
Vagy még ez a program?
Ez a program leállt, most egy éve nem volt finanszírozásunk. Én nagyon szeretném most, tehát majd ezt ki kell dolgozzuk ősztől, újraindítani az általános iskolást is. Az általános eladói, tehát a szakmai képzés nem tudjuk, mert nincsenek OKI programok, tehát most már csak ugye több évesek vannak, amit egyszerűen nem megszervezhető. Viszont amire igény van, többen kerestek meg minket, kiesnek a középiskolából, vagy csak a szakmunkás képzőt fejezik be, és érettségi. Nem is gondoltunk mi akkor erre, őszintén megmondom, hanem ahogy mentünk a felmérést, ugye minden cigány családhoz elmentünk, ahogy a felmérést készítettük, most érettségi nem lesz nálatok. De ez egy hosszú program, ehhez már az intézményt tulajdonképpen megtaláltuk, egy budakalászi intézmény, de hát ennek nagyon ki kell dolgoznia. Ki készíti fel őket, hogy készíti fel. Nem lehet két év alatt egyet elvégezni, tehát évente, fél évente kell vizsgázniuk, kemény dolog, nagy elköteleződés. Tehát ennek lesz valószínűleg egy jó fél éves, éves előkészítése. De fontos, mert igény van rá. Akkor van értelme a programoknak, hogyha a helyiek számára hoz valamit. Tehát nem akkor, ha mi ezt találjuk ki, hogy milyen jó ez nekik.
Erről a helyről mesélj egy kicsit, ahol most tűnünk, mert ugye mondtátok, hogy a ment a központban alapult.
Igen.
A tanodátok.
Amikor megszűnt az a hely, annak a helynek a lehetősége, nem hosszabbította meg számunkra az önkormányzat tovább, akkor kétségbe esetten kezdtünk el keresgélni. Csobánka egy nagyon drága falu, ugye ez valójában igen, közel van Budapestre, könnyen be lehet járni, magasak az ingatlan árak. Hát mi nem tudom hány helyet jártunk be, nagyon sokat. Ennyi pénzt összeszedni az egy reménytelen. Próbáltunk albérletet, de hát ez egy falu, igazán itt nem nagyon volt arra lehetőség, hogy albérletet vegyünk ki. És akkor megint a Badur Alapítvány állt mögénk, mindenki minden kapcsolati szálát megmozdított, hogy ki tud segíteni, mert baj, ott voltunk akkor 52 gyerekkel, a nem tudom, 15 anyukánkkal, akkor még futott a felnőtt képzésnek egy része, tehát hogy hova megyünk ennyi ember, nem tudtuk megoldani. És akkor a Badur Alapítvány azt mondta, hogy próbáljunk, hogyha találunk egy olcsóbb ingatlant, akkor ők megveszik nekünk azt. És ezt az ingatlant találtuk, ez egy vályogház, rossz állapotban volt, a tető lyukas volt, ez egy vályog és vegyes építésű ház volt, de nagyon jó helyen. Itt van ugye a Szabadsághegy, ahol lakik a tanodás családjaink egy része aljába, közel a Plandics térhez, ahol laknak a szintén a tanodás családaink, tehát nagyon jó helyen volt. Egy petákot nem engedtek az árából, alkudoztunk, amennyire tellett a tehetségünkből, és nem tudtuk lealkudni, és végül megvették nekünk ezt az épületet, és akkor történt egy olyan fantasztikus, nem is tudok elérzékenyés nélkül erről beszélni, egy ilyen fantasztikus út indult el. Mi eddig ugye mindig segítettünk itt a helyben a családoknak, mindig bármivel lehetett hozzánk fordulni, és most először fordult elő az, hogy mi körbejártuk Szilvivel a családokat, hogy segítségre van szükségünk, bajban vagyunk, annyi pénzünk van, kampányoltunk irdatlan módon, mindenféle típusú kampányunk volt, de akkor se tudunk annyi pénzt összeszedni, hogy ezt a házat egy brigáddal, tehát legalább a megcsinálható dolgokat nekünk kell megcsinálni. És a családok, ahova elmentünk, mindenki azt mondja, hogy hát miért nem szóltatok? Hát persze, jövünk. És jöttek az apák, jöttek a gyerekek, jöttek az anyák, akik főztek addig, amíg az apák dolgoztak, és az egésznek lett egy ilyen közösségi, milyen a hely érzése, Tulajdonképpen 3 hónap alatt újítottuk. Volt persze szerencsénk is, pályáztunk a tetőre, a Bramaknak megnyertük, tehát az egész tetőt le tudtuk velük cserélni, de akkor már folyt le a vályog itt bent, mert úgyázott. Még koncert is volt, a Beg Zoltán jött el nekünk, aki amúgy nekem egy kollégám, mert ő ugye a romológia tanszéken tanít Pécset. Úgyhogy ő jött és adott nekünk Szentendrén egy nagy jótékonysági koncertet, és ott is Szentendrén is a Barlang nevű hely, akik annyira tetszettünk nekik, hogy végén azt mondták, hogy a büfé egész estés bevételét nekünk adják. Szóval, hogy van csodám, sok nagyon jó szándékú ember van.
És mindenki 30Y-ra rajongó lett.
Igen, bár az Oli egyedül jött, úgyhogy csak a Begzolt, de igen, és nagyon sokan voltak. De helyben cégek körbejártuk itt a mikrorégióban az összes céget, ami létezik, és sokan adtak. Azért ilyen színes a tavoda, mert volt olyan festékcég Szentendrén, akik azt mondták, hogy persze, jöjjünk, itt van 10 festék, és akkor néztük, hogy lila, rózsaszín, kupizöld, fehér nincs, hát azt most nem tudnak adni.
De hát ez biztos szeretik a gyerekek.
Imádják, igen.
Bacsa Judit vagyok, gyógypedagógus, 6 éve költöztünk ide Csobánkára, előtte Szegeden éltünk, hasonló civil szervezetnek voltam az alapító tagja, a korai fejlesztéssel foglalkoztunk Szegeden, majd akkor újonnan induló pedagógiai szakszolgálatnak lettem vezetője, ez meg egy gyálami intézmény, 6 évig, amikor 6 évvel ezelőtt ide költöztünk Csobánkára, akkor szerettem volna visszatérni a civil világba. Így kezdtem el keresgélni, és nagyon gyorsan rátaláltam a csodaműhelyre. Boginak egy riportatja kapcsán, már azt sem tudom, hogy hol, de...
Covid alatt.
A COVID, lehet, vagy még előtte volt, szerintem ez még előtte volt. Aha. A Covid előtt, és az a fajta lelkesedése fogott meg, amit most is hallottunk a részéről, és úgy éreztem, hogy igen, ez a szervezet, ahova én is visszatalálhatok önmagamhoz, ahhoz a kis civil közösséghez, ahol dolgoztam nagyon sokáig.
Jobban érzed magad? Ugye volt itt már szó felnőttekről, középiskolásokról, iskolásokról, a korai fejlesztés az veled tette be ide a lábát?
Nem, korai fejlesztés volt. Eddig is pontosabban nem korai fejlesztés, hanem kora gyerekkori programok. Főleg anyukákat célzó programok, ez a mesét program, amit a Szilvi is említett. Korai fejlesztés ez igen. Nem velem tette be a lábát, hanem egyszerűen itt volt, és így egymásra találtunk, mert hogy volt egy terület, aminek nem volt még gazdája akkoriban. Egyébként én nem a koraival kezdtem, hanem az iskolás korosztályjal a tanodában. Ez is adott nekem nagy motivációt, hogy menjünk vissza korban, mert nagyon sokat azt látni, hogy pici elsős gyerekek, akik csillogó szemmel mennek iskolába, és alig várják, hogy iskolások legyenek, hogy törnek meg néhány hónap alatt. Pontosan a rengeteg kudarc kapcsán, és akkor ez így nagyon megerősödött bennem, hogy menjünk vissza időben.
Mit jelent ez? Nullától?
Nullától, vagy még visszább. Tehát, hogy itt nem lehet eléggé visszamenni időbe a generációkat.
Tehát egy kismama is jöhet akár.
Pontosan, igen. Tehát, hogy annyira picik kell, hogy gyakorlatilag születés utántól már kerülnek ide pici babák. Ebben egyébként nagy segítség a védőnő, mert hogyha tapasztal valami problémát, akkor már ide küldi az anyukákat. Legalábbis így indult. Most már inkább az anyukák adják egymásnak a szót, meg már a többedik gyerek születik azóta, tehát már több generáció, vagy több gyerekes mi kis korai csoportunk, vagy csoportjaink is, minél korábbtól kezdjük, és ez alakul, tehát ilyen nagyon képlékeny ez az egész időszaknak az ellátása. Most, ami újdonság, ez az OVI előkészítő csoportunk, amit az hozta elő, hogy megnőttek a kis újszülöttjeink oviskorra, és látjuk az anyukáknak a végtelen szorongását, hogy mi történik, hogyha ez a nagyon közeli kapcsolatból intézménybe kerül, úgymond a gyerek.
Nem is a gyereket kell felkészíteni, hanem
nem, anyákat. Tényleg így van. Persze a gyerekeket készítjük, mert egy kicsit így bevezetjük az ovis szokásokat, de igazából az a cél, hogy hogy így fokozatosan el tudjanak távolodni egymástól az anya a kisgyerekkel, hogy ne legyen annyira sokkoló, majd egyszer csak hirtelen elkezdeni egy nagyon más rendszert.
Ahogy ez minden gyereknek egyébként azt szokott
lenni. Egyébként, minden, és szerintem ez mindenhol el kellene egy ilyenfajta átmenet, vagy egy ilyenfajta erősítés, vagy felkészítése az anyukáknak.
Azt az ígéretet kaptam, hogy az, hogy most éppen hogyan tudjátok működtetni a dolgot, ezt elmondod nekem.
Most Bogi átmenetileg nincs itt, de az, ami történik, az azért az megelőző sok-sok évnek a folytatása. Az, hogy van egy Badur alapítvány, aki mindig mellettünk van, így fokozatosan engedi el a kezünket, tehát nem úgy támogat most már minket anyagilag, de van egy tudás, amit megkaptunk, és tudunk tovább vinni. Picit tanuljuk ezt a szakmát, tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ez egy külön szakma. Tehát a tudás az már itt van, és ezt most kamatoztatjuk. És mennek a kampányok, mert egy ilyen normális működésünk része az, hogy tudjuk, hogy most ilyen-olyan időszak, most jön a karácsony, akkor mennyivel előtte érdemes elkezdeni kampányolni, megvannak már állandó támogatóink, kik azok, akiket érdemes újra felkeresni, tehát hogy van ennek egy folyamatossága, ami nem most kezdődött. Meg van egy olyan folyamatossága, hogy egy ilyen szervezetnek túl kell élni, és folyamatosan változni kell. Tehát, hogy ami elkezdődött, persze vannak sémák, de tudni kell változni és új dolgokért nyúlni. És ami most van egyébként, és amire Bogi is utalt szerintem, most ráhajtottunk egy különböző cégekkel való kapcsolatfelvételre, és igen, most lesz egy csapat, akik jönnek hozzánk csapat építeni az Erste Banktól, és ők fognak nekünk most, ha minden igaz, raklapbútorokat gyártani, ami tényleg csodálatos dolog, hogy lesznek bútoraink, meg csodálatos dolog, hogy lesz egy személyes kapcsolódásunk egy céghez.
De meg nekik is hozzá.
És nekik is hozzánk. Igen. Pontosan. És a cégeknek most ez dolguk egyébként. Ők ezt megkapták, hogy látható módon kell a közösséget támogatniuk.
Csapatot.
Hát igen, hogy társadalmi felelősségvállalás, ez most már egy feladat a cégeknek, ez egy jogszabályok által szabályozott dolog, amit szerintem cégek nagyon szívesen meg is tesznek, viszont ott is van egy tanácstalanság, hogy hova menjünk ebből a hatalmas szükséglet csomagból, vagy ilyen bugyorból, ki az, akit támogassunk, és hogyan, hogy ennek igazán értelme legyen. És így előjönnek most már újfajta gondolkodásmódok, meg működések, például a hatásvizsgálat, vagy a hatásoknak a megismerése, annak a tisztább látása, hogy az, amit mi csinálunk, az hogyan segít, vagy tényleg azt teszi-e, amit mi szeretnénk, hogy abba az irányba nyújt célok felé haladunk-e, amit szeretnénk, és a cégek oldaláról ugyanez az igény, hogy lássák, hogyha ők adnak valamit, és ők kívülállók, és nagyon kicsit látnak bele egy szervezet életébe, akkor az tényleg valamit ad-e. Valóban azt adja-e, amit ők szeretnének.
Amihez persze meg is kellett határozniuk, hogy ők mit szeretnének, ami szintén sokat jelent.
Igen, kezdjük ott, hogy határozzuk meg, hogy mi a célunk. Egy civil szervezetnek is ez nagyon fontos, mert elindul egy civil szervezet egy hatalmas lelkesedésből, egy igényből, abból, hogy valami probléma van, és ezt meg kellene oldanunk, és én ezt egy kicsit így a gruntfocihoz hasonlítanám, hogy ott a labda, és mindenki rohan, és rugná ezt a labdát egyszerre, és marhára szeretné, hogy menjen a kapuba, de nem biztos, hogy ez a csoportos ráfutás, ez tényleg a kapuba fogja azt a labdát pöckölni, és nem valahova el. És elmegy a rengeteg energia, és mégsem megyünk abba az irányba, amibe szeretnénk. Szóval, hogy ez egy másik szintje szerintem már egy civil szervezetnek, és sokan eljutnak ide, hogy van erre egy igény, hogy nézzük meg, igen, hogy ez jó-e így, ahogy csináljuk, vagy mi az, amit nekünk másként kell csinálni, és hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, és tálalni tudjuk a támogatóink irányába, akinek szintén igénye, hogy ezt lássa. Szóval ezt tanulnunk kell, és ami most egy újdonság egyébként, most két ilyen szerveződésbe is belefutottunk, hatásvizsgálat, itt van egy nagy kutatás, és kutatók jönnek, vizsgálják a mi szervezetünket, meg más civil szervezeteket egyébként Csobánkán, ezek hogy hatnak ide, de amit mi még jobban szeretnénk, hogy megtanuljuk azt, hogy mi hogy tudjuk mi ezt vizsgálni és látni, és akkor most van egy másik eltés kis csoport, akik meg egy olyan kutatást végeznek, hogy eszközöket adnak civil szervezeteknek arra, hogy tudják a saját működésüket vizsgálni. És most ebben most pontosan, most itt tavasszal kezdtünk bele, tényleg nagy lelkesedéssel. Igen, igen, és meglátjuk, hogy hova halad. Nagyon érdekes lesz látni a kettőt egymás mellett, hogy egy külső kutatócsoport mit talál, meg mi mit találunk a saját vizsgálatainkkal. Uh-huh. Meglátjuk. Tehát, hogy egyszerűen eljött az idő, hogy ezt nekünk tenni kell.
Útszélen.
Otthonuk, persze az egyesületé egy szépen alakuló vályukház Csobánka, romák lakta övezetében. Csecsemőktől középiskolásokig számos gyerek kap itt segítséget ahhoz, hogy esélyeik egyenlőek, vagy legalább egyenlőbbek legyenek azokéval, akik jobb körülmények közé születtek. A Csodaműhely Egyesület a szülők kezét is fogja. Akikkel ma megismerkedhettünk a csapatból, Sásdi Mária jogász, az egyesület önkéntese, Bakti Éva művészetterapeuta, Kun László önkéntes, amúgy önkormányzati képviselő, Toldiné Várhegyi Szilvia szülő és az egyesület irodavezetője, Bakó Boglárka antropológus, tudományos kutató, az egész történet megálmodója, és Bacsa Judit koragyerekkori fejlesztő. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Bacsa Botond szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, jövő héten is itt leszünk. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.